Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és köszöntöm a stúdióban Péri Csabát. Szia!
Szia, Ági, üdvözlöm a hallgatókat!
Milyen idézetet hoztál? Hallgatóink, akik rendszeresen velünk tartanak, tudják, hogy mindig idézettel kezded.
Így van, az 55. adásnál járunk, az 55. idézetünknél. Ez Müller Péter, magyar író és dramaturg tollából származik. Rendszerint van egy, akit igazán szeretünk, aki a legkedvesebb, lelkünkhöz közel álló, olyan titok ez, melyet nem szabad bolygatni. A szeretet mélyebben van. Tudatnál, akaratnál, vágynál, képzeletnél, társadalmi elvárásnál mélyebben. A szeretet nem kötelesség, nem feladat, nem józanésszel, akarattal, kényszerrel előidézhető állapot, a szeretet a szabadság jegyében áll. Ugye a múlt héten Alföldi Róberttől idéztem, és ugye tőle is egy szeretettel kapcsolatos idézet volt az akkori tévedésünkkel kapcsolatban, hogy amit én szeretek, az majd mindenki tetszeni fog. Ugye a mai idézetünk is a szeretetről szól, és egy kicsit megint arról szól, hogy amit én szeretek, az hogy jöhet a társasjátékokkal párhuzamba. Úgyhogy a mai utolsó tévedésünk ebben a 10-es listában, ugye gyakorlatilag 10 hét óta tévedéseket gyűjtögettünk, a 10-es listánk utolsó pontja a kedvenc témámmal, film, sorozat, karakter, bármi, készült játék biztosan tetszeni fog.
Ez tuti így van, hogy nem mindig tetszik.
Így van.
Ezt szerintem már sokan átélték.
Hát ugye már korábban is beszéltünk arról, hogy hát egyrészt, hogy nagy úr a marketing. Tehát hatalmas nagy pénz van abban, hogy ha valamit el tudunk adni. Na most, ha el tudok adni valamit, akkor amit biztosan el tudok adni, az egy bejáratott név. Egy pár évvel ezelőtt volt itt Réz András a könyvtárban, nem tudom, hogy esetleg te voltál-e az
sajnos
ő előadásán. Én nagyon szeretem egyébként András stílusát is, meg úgy az összes megnyilvánulását, és pont mielőtt ő itt járt Halason, előtte én össze is futottam vele egy képregény bőrzén Pesten, ott is beszélgettünk egy kicsit, és az itteni könyvtári megjelenés az gyakorlatilag majdnem arról szólt, hogy ketten beszélgettünk egymással. A közönség többi része csak ott csendesen hallgatott, és néha egy-egy kérdést beszúrt.
Hát te voltál műsorvezető.
Ott nem, de...
Mondhatni.
De majdnem. És András mondta azt, hogy ott épp az volt a téma, hogy a Twilight sorozat és egyebek voltak akkor éppen a sláger, és hogy az ilyen vámpíros, vérfarkasos egyéb történeteket, ezeket milyen könnyű eladni a piacon, és ott hozta föl példának azt, hogy Lőrincen László, ugye Leslie L. Lawrence álnéven író, magyar írónk, szokta mindig azt mondani, hogy az ő könyveinek az elkészítése az sokkal nagyobb munka, mint mondjuk egy J.K. Rowling által megírt Harry Potter történet, mert amíg Rowling az első Harry Potter könyvben letette az alapokat, bemutatta az összes szereplőt, és gyakorlatilag a második kötettől kezdve csak a történetet kellett tovább vinnie, addig Lőrincen Lászlónak a könyveiben, ha Tibetben járunk, ha teszem azt a japán kultúrát, vagy az indiai kultúrát, vagy bármit járunk körbe, akkor az mindig egy-egy különálló történet, nagyon kevés nála a folytatás, és ez miatt rengeteget kell dolgoznia azon, hogy az a történet és annak a környezete az kompletten összeálljon. És ugyanez igaz a társasjátékokra is, hogy itt is sokkal egyszerűbb eladni egy Harry Potter társasjátékot a Harry Potter rajongóknak. Bemegy a boltba, meglátja, hogy Harry Potter, és már veszi is le, mert hú, Harry Potter.
Ez kell nekem.
És nagyon-nagyon sok. Tehát pont konkrétan a Harry Potter franchise az, aminél szerintem a legtöbb komolyabb társasjátékos mind a mai napig azt várja, hogy jöjjön egy igazán jó. Van egy-kettő, ami jó, ami egész jó, de egy olyan átütő, tehát amit mondjuk a Harry Potter történetekkel Rowling megcsinálta a fiatalok olvasási szokásaival, hogy gyakorlatilag áttört egy olyan falat, amit előtte évekig azt gondoltuk, hogy áttörhetetlen, mert a digitális világban már a könyv az nem, és aztán egyszer csak jött a Harry Potter, és berobbant. És mind a mai napig várjuk azt, hogy a Harry Potter franchise-al legyen egy olyan játék, ami berobban, és valami hatalmasat szól. Van egy-kettő, ami mondom nagyon jó, tehát ilyenek például a már általam is korábban emlegetett párbajjáték, ahol ugye a sötét varázslatok kivédésében egymás ellen harcolunk, illetve van a Roxforti csata, aminél közösen harcolunk a gonoszok ellen, és gyakorlatilag a történet 7 tanévét tudjuk egy-egy kampányban végigjátszani. De ez mellett nagyon-nagyon sok olyan Harry Potter játék van, ami hát inkább csak húzza a polcot lefelé szerintem a különféle bevásárló központokban is. Sőt, volt egy olyan Harry Potter társasjáték, aminél konkrétan teljesen el volt rontva a szabály, és úgy adták ki, hogy teljesen hibás szabállyal játszhatatlanul jelent meg a játék, és később a kiadó oldalán lehetett elérni egy olyan játékszabályt, amivel már legalább játszható volt a játék, még mindig nem volt jó, de legalább már játszható volt. Tehát tényleg nagyon látszik az sokszor a kiadókon, hogy adott egy jó cím, egy húzónév, és arra teljesen mindegy, hogy mit adunk ki, mert úgyis el lehet adni. De ugyanez igaz például a Csillagok háborújára is. Star Wars játékból Dunát lehetne rekeszteni. Mondjuk hozzáteszem, hogy ebből azért egy kicsit több a jó.
Igen, igen.
De itt is milliónyi olyan játék van, amit gyakorlatilag tényleg azért vegyen meg az ember, hogyha mondjuk billeg az ágylába, akkor dobozt alá lehessen tolni, hogy valamit megtartson, de egyébként nagyon-nagyon sok tényleg olyan Star Wars játék is van. De ugyanez igaz, a Trónok harcától kezdve rengeteg-rengeteg címet lehetne mondani. Tehát az, hogy bemegyünk a boltba, és meglátjuk, hogy hú, a kedvenc témánkkal kijött egy játék.
Akkor még ugyanúgy, azért gyanakodhatunk.
Ugyanúgy fenntartásokkal fogadjuk ezt, és ugyanúgy nézzünk utána, mint bármilyen más játéknak, mielőtt megvesszük. Az se baj, ha ki tudjuk próbálni, mert akkor aztán tényleg első kézből szerezhetünk tapasztalatot arról, hogy milyen a játék. Tehát én azt javaslom mindenkinek, hogy attól, hogy bemegyek egy bevásárlóközpontba, bemegyek egy drogériába, és ott kiabál a kedvenc sorozatomnak, a kedvenc filmemnek a Monopoly feldolgozása például, mert hát ugye Monopolyból meg aztán pláne minden létezik. Tehát igen, gyakorlatilag igen, majd, igen. Hogy nem, már nem tudnánk olyan témát mondani, amiből nincs Monopoly, ne vegyük meg, csak azután, hogy kipróbáltuk, és tényleg megállapítottuk, hogy ez egy olyan játék, ami méltó is ahhoz az elképzeléshez, ami a mi kedvencünk.
Innen fogjuk folytatni Pili Csaba ajánló rovatában jöjjenek konkrétan a társasjátékok.
Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Péli Csaba játékmesterünkkel. F betűs cunaminál tartottunk a múlt héten, hiszen ABC rendben halad Csaba az általa javasolt társasjátékok listájában. F betű lesz ma is?
Még ma is maradunk az F betűnél. Rengeteg F betűs játék van. Engem is meglepett egyébként, hogy ilyen sok van. A mai játékaink közül az első a Framework. Uwe Rosenbergnek ez a játéka tavaly szerepelt a társasjátékos kupán is. Itt Halason is volt Framework megyei döntő. A játék egy, hát nem nevezném trilógiának, mert a három játék gyakorlatilag három különböző kiadónál jelent meg. Uwe Rosenberg ugyanazt az alapötletet, a Habitats című játéknak az alapötletét vette át. Hozzáteszem, hogy nagyon korrektül minden egyes játéknak a szabályában meg is említi, hogy honnan származik az ötlet. Tehát nem csak annyit csinált, hogy találtam egy jó ötletet, lenyúltam, és csináltam belőle egy saját játékot, sőt, három saját játékot, hanem mindig megemlíti azt, hogy bizony, ez az egész, ez ahhoz, az egészhez kapcsolódik, hogy a Habitatsból jöttek az ötletek. A Framework a Nova Lunának és a Saganinak az ikertestvére, mondhatjuk úgy. Ugye a Nova Lunában ott egymás mellé rakosgatunk le lapkákat, és az egymáshoz érő színeket vizsgáljuk. A Saganiban irányokat nézünk ki szellemekkel, és ott vizsgáljuk, hogy a megfelelő színű lapkák egy adott irányban megvannak-e. A Frameworkben pedig lényegében a Nova Luna van egy kicsit újra gondolva, itt képkeretek, vagy nem tudom, hogyan, ilyen keretek vannak a lapkáinkon, és ezekből a keretekből igyekszünk összeépíteni összefüggő részeket megadott számból. Tehát például, ha én leteszek egy olyan lapkát, ami azt mondja, hogy nekem az mellé 4 darab zöld keret kell, akkor addig fogok építkezni, és akkor fogom azt a pontot megkapni, amikor a 4 darab zöld keret az egymáshoz összefüggően összeérve hozzáér ehhez a 4 pontos lapkához. És akkor erre rátehetek egy kis korongot, és amikor az utolsó korongom is elfogyott, akkor fogom megnyerni a játékot. Borzasztó egyszerűek a szabályok, hát ha jól emlékszem, akkor talán 4 oldalas a szabálylap. Igazából nem is nevezném szabálykönyvnek, szabálylap a dobozban. Magyar kiadása is van, én azt gondolom, hogy szép is, tehát egy egész kellemes színvilággal és grafikával van az egész megoldva. Érdemes kipróbálni, annak is, akinek tetszett a Nova Luna, annak is, akinek nem, mert hogyha nem tetszett a Nova Luna, akkor viszont lehet, hogy ez lesz az, ami ebből a típusból be fog jönni. Következő játékunk a Francis Drake. Ugye Sir Francis Drake, a királynő kalóza, az 1600-as, 700-as évek, ezt most így kapásból meg nem tudnám mondani, talán a 600-as években kalózkodott a Karib-tengerek világában, illetve hát három utazása is volt, amit itt a Karib-tengerek világába tett. Hát közben ott ugye találkozott egy-két spanyol galeonnal, ha onnan valami kis pénzecske is csurran cseppent, hát az se volt annyira baj. Ebben a játékban Plymouth kikötőjéből indulunk, ahonnan Francis Drake is útra kelt a hajózásai során. Három szakaszra fog oszlani a játék, Francis Drake három utazását fogjuk igazából lejátszani újra. Minden egyes utazás két szakaszból áll, az első szakaszban Plymouth kikötőjében fogunk körbejárni, és összeszedjük a különféle dolgokat, amikkel majd elindulunk az útra. Szerezhetünk ágyút, szerezhetünk katonákat, matrózokat, szerezhetünk különféle megbízásokat, szerezhetünk segítőket, és a végén el fogunk érni a kikötőig, ahonnan majd kifut a hajónk. Itt, ami nagyon fontos, hogy ahogy lépkedünk előre a kikötőben, egyrészt, hogy csak egyirányú a kikötő, tehát ha már átléptem valamin, akkor oda már nem térhetek vissza. A másik pedig az, hogyha valaki előttem lefoglal egy helyet, akkor oda én már nem mehetek. Tehát ha valaki megveszi előlem az ágyúkat, akkor én ágyúk nélkül fogok neki indulni az útnak, ami viszont, hát első hangzásra ugye, úristen, akkor ágyúk nélkül hogyan indulok neki egy ilyen útnak, ahol kalózkodni szeretnék. Nagyon jól meg van csinálva a játék, ugyanis rengeteg féleképpen lehet pontot gyűjteni. Lehet úgy pontot gyűjteni, hogy a szigetvilágban a különféle árukat veszem meg, és dohányt, cukrot és egyebeket fogok visszahozni majd az óvilágba. Természetesen lehet úgy is játszani, hogy a spanyol aranyszállító galeonokat támadom meg, és abból szerzek pontokat, de ugyanígy megtámadhatom a városokat. A kikötőkben, ha be tudok futni, lehet kevesebb pontot kapni, de vannak olyanok, ahol erődítmények is vannak, és ha le tudom győzni a spanyol erődítményeket, akkor azért is plusz pontokat lehet szerezni. Tehát nagyon sok összetevője van annak, hogy hogyan lehet pontokat elérni a játékban. Így nincs egyetlen egy út, ami azt mondaná, hogy ha ezt csinálom, akkor nyerek, és minden másban pedig biztos a vereség. És közben titkosan megy az egész, tehát van négy hajónk minden egyes úton, és ezt a négy hajót titkosan helyezzük le az egyes helyszínekre, és amikor utána mindenki elhelyezte a kis korongjait, utána fogjuk felfordítani, egy egyes, egy kettes, egy hármas és egy négyes hajónk van. Először a négyes hajók fognak lépni, tehát ők fognak először akciót végrehajtani, és ha teszem azt mondjuk, én a négyes hajómat ugyanabba az erődbe tettem, ahova valaki egy háromas hajóját tette, de én a négyes hajómmal már kifosztom azt az erődöt, akkor a másik játékosnak a háromas hajója egy üres erődbe érkezik, és gyakorlatilag üres kézzel fog távozni. Tehát egy nagyon izgalmas az egésznek az a része, hogy hogyan fogom elhelyezni az 1-től 4-ig a hajóimat, illetve lehet olyan segítőt szerezni a kikötőben, aki ad nekünk még egy kamuhajót, amit le tudok valahova tenni, és azt fogja a másik hinni, hogy na én oda mit tettem, és majd amikor fölfordítjuk, akkor derül ki, hogy ja, hát az csak egy kamu volt. Tehát valójában oda nem is megyek. Úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas játék. Egy jó ideig ez volt a legnagyobb doboz a polcomon, hatalmas dobozban, gyönyörű alkatrészekkel, üveggyöngyöktől kezdve, tehát fantasztikus az egésznek a kialakítása, és aminek számomra a legmegdöbbentőbb volt, az az, hogy én amikor megnéztem a szabályokat, egyebeket, meg utána néztem a játékot, megállapítottam, hogy ez nekem kell. És 7000 forintért lehetett, ugye korábban egyszer már beszéltünk erről, hogy ilyen...
Nem mindig fedi az ár érték.
Így van, az akciókról, és 7000 forintért lehetett ezt a játékot megszerezni, aminek egyébként az eredeti ajánlott bolti ára az olyan 35-40 ezer forint volt, tehát egy ilyen 70-80%-os akcióban lehetett ezt megvenni, és én mind a mai napig nagyon boldog vagyok, hogy megvettem, mert egy hatalmas élmény ez a játék. Következő játékunk még mindig F betűnél, a Fresco. Ebből van magyar kiadás is, a Piatnik kiadáson, illetve angol és német nyelven is megjelent. Teljesen nyelvfüggetlen a játék, tehát nyugodtan meg lehet venni bármelyik kiadást, amihez hozzáfér az ember. A játékban egy katedrális freskóját fogjuk elkészíteni. Több mester, több játékos dolgozik ezen a freskón. Igyekszünk közben a püspököt is elbűvölni, tehát egy püspök bábú van a katedrálisban, és mindig igyekszünk ezt a püspököt minél közelebb vinni ahhoz a részhez, ahol éppen dolgozunk, mert akkor az úgy tetszeni fog neki, és azért mi plusz pénzt fogunk kapni. Ebben a játékban az egyik, ami nekem nagyon tetszik, hogy egy picit visszahozta az általános iskolai rajzórákat. Ugye amikor tanultunk a különféle színkeverésekről, itt is a játék arról szól, hogy alapban van piros, sárga és kék szín, ezeket tudjuk alapban megvenni a piacon, de vannak a festménynek olyan részei, amihez nekem szükségem van narancssárga, lila, zöld színre, vagy még van kettő, meg nem mondom, mi az a kettő, amit még ezekből kevernek, de lényeg az, hogy jó pár szint lehet keverni, és nagyon kell arra figyelni, hogy melyik szint hogyan szerzem be a piacról, mert utána ezekből el kell vinnem a saját műhelyembe, ahol festékeket tudok keverni, és egy nagyon izgalmas mechanikája van annak, hogy hogyan döntjük el, hogy melyik körben kiválaszt először, kilép utána, ugyanis azt kell megmondanom, hogy mikor keltem föl a segédeket, hogy menjenek a piacra. Ha nagyon korán keltem föl a segédet, akkor még ott lesz a piacon minden áru, és bármiből tudok válogatni, viszont nagyon morcos lesz a segéd, lemegy a morálja, és kevésbé szeret dolgozni. Ha hagyom aludni, akkor ő nagyon lelkesen fog aznap dolgozni, de lehet, hogy a piacon meg közben már mindent kifosztanak a többiek. Tehát megint csak az egy nagyon fontos dolog, hogy hogyan találom meg az egyensúlyt abban, hogy ne is maradjak le túl sok mindenről a piacon, de közben a munkásaim se tomboljanak, hogy nekik dolgozni kell. És a végén, ami még nagyon szép benne, hogy egy gyönyörű freskó áll össze az egész játéknak a végére, ugyanis úgy van a játék, hogy a játék táblán egy csodálatosan szép freskó van a tábla közepén, és ezeket letakargatjuk azokkal a lapkákkal, amiket majd akkor fogunk megszerezni, ha azokat sikerült a megfelelő színeket kikeverve megfestenünk, és mindig elő-elő bukkan egy-egy részlet a freskóból, látványra is nagyon szép. És a végére hagytam egy játékot, ami nagyon-nagyon új számunkra, nemrég futottam bele, Facebookon láttam egy hirdetést, Budai Sánta Balázs, ő egy fiatal ember, aki készített egy saját játékot, és saját kiadásban jelentette ezt meg, tehát se kiadó, se marketing, se semmi nem volt mögötte, és hát lényegében a Facebookon ő ezt hirdette, hogy ha valakit érdekel, akkor be lehet ebből szerezni egy példányt, ki lehet próbálni. Én ráírtam, kértem tőle kicsit bővebb információt, mert azon kívül, hogy a játék cím az, hogy Front Life, állóháború 1914-18, hát ez bármit takarhatna. Ami miatt én elsőre kezdtem érdeklődni a játék iránt, és valahogy a társasjátékok világában az első világháborúhoz egy olyan igazi mostoha gyerek. Tehát miközben második világháborús, középkori csaták, és mindenből tucatszámra lehet válogatni a játékboltok polcain, ezzel szemben valahogy az első világháború az olyan nem nagyon felkapott téma. Tehát valahogy az úgy kimaradt.
Régebben volt. Kevesebb film is, könyv is született talán.
Lehet, hogy ez.
Nincs benne látókörünkben annyira.
Igen, tehát valahogy ez a téma ez kevésbé van az asztalon, és Balázs ezt a témát választotta a Front Life játékának. Lényegében a játéknak az a lényeg, hogy két lövészárok van egymással szemben, az egyikben a franciák, a másikban a németek, és igyekszünk a másik lövészárkát elfoglalni. Ehhez különféle értékű katonákat tudunk kijátszani lefordítva a lövészárkunkba, viszont amikor ezekkel a katonákkal kilépünk a két lövészárok közötti senki földjére, akkor ezt föl kell fordítanunk. Ha bármilyen, például mondjuk egy fénygránátot fellőnek, akkor ez meg fog világítani egy részt, és ott föl kell fordítanom, hogy ott milyen kártyáim vannak. És ugye az egymással szemben állók fognak egymással harcolni. Egy nagyon-nagyon meglepő és érdekes játék. Egyelőre még vannak gyerekbetegségei, tehát ugye a magánkiadásnak köszönhetően ugye összehasonlíthatatlan az egésznek a megjelenése és a formátuma mondjuk egy bolti, sok millióból előállított játékkal, de azt mondom, hogy ahhoz képest, hogy egy házi játékról beszélünk, nagyon jó minőségű kártyákat kaptunk, egy nagyon érdekes megvalósítása volt. Nekem egy kicsit idegen volt ez a kiteríthető ilyen műanyagszerű tábla, egy 60x30-as táblát fogunk kiteríteni az asztalra, és ezen fogunk játszani. Elsőre egy picit szokatlan volt, de aztán ezt is nagyon jól meg lehetett szokni, és azt mondom, hogy maga a téma, és maga az, ahogy Balázs az egészhez hozzáállt, és szépen összerakta az egész mögötti mechanikát, és az egész mögötti logikát, az én azt gondolom, hogy egy magánkiadású játéknál példaértékű tud lenni. És ez mellett, ami még mindenkinek nagyon-nagyon betalált, az az, hogy a játék úgy készült el, hogy első világháborús fotókat felhasználva, és azokat hát ilyen számítógépes trükkökkel kicsit ilyen vízfestékszerű festményekké átalakítva kerültek a kártyákra a képek, és ez ad egy olyan nagyon klassz, olyan első világháborús látványvilágot, ami úgy hozza azt a hangulatát is a játéknak, hogy most tényleg egy picit ott vagyok az első világháború világában, abban a korban.
Talán azt is hozza a játék, hogy emlékezhetünk a nagyszüleinkre, dédszüleinkre, akiknek a történetei talán hozzák ezt a korszakot. Csaba, köszönjük ismét az ajánlóban elhangzott játékokat, azok ismertetőjét és a tanácsokat.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Péli Csabával beszélgettünk. A játékokat természetesen ki is próbálhatják a Tibor Társas Játék Körben. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.